Emlékezett, emlékezés. A természet drága ajándéka, amelynek segítségével az ember újraéli elmúlt éveit. Varázstükör, amely visszaadja régen múlt eseményeket, személyeket, tárgyakat. Én is magam elé tartom a varázstükrömet, azzal az eltökélt szándékkal, hogy újból elinduljak, és megérkezzem. Íme utam az emlékezet kitűzött zászlói nyomán, Párizsból Belgiumba, lefelé a Seldén, Hágán, Amsterdamon keresztül Monikendámba vezet, ahol meg kell találnunk Olifuszapót, a nagy kalandvadászt. De mielőtt közreadnám az öreg tengerész csodásan elbeszélt történetét, el kell mondanom, hogyan hozott össze a véletlen e nagy mesélővel. Tehát, mint a papírhajók, amelyeket a gyermekek a patakra tesznek, én is engedem magam vitetni elbeszélésem folyamával, számolva lehetőséggel, hogy hajótörést is szenvedhetek. Előjáróban meg kell vallanom, hogy nagyon szeretem az utazást, de a mozgás gyönyörűségén és azon a szükségen kívül, hogy időnként más legyen a levegő, amelyet belélegzek, utazásaimnak minden esetben kézzel fogható magyarázata is van. Ebben az esetben az ok egy levél volt, amelyet 1848. március havának egyik reggelén az íróasztalomon találtam. Nem volt rajta postabélyeg, és a címe egyszerűen ez volt, Dumas Sándor úrnak Párizs, ami azt mutatta, hogy közvetítéssel jutott hozzám. Fölnyitottam a levelet, és azt olvastam. Uram, nem tudom, azok a párizsi művészek, akik a tél folyamán meglátogattak bennünket, mondották-e önnek, hogy én egyike vagyok az ön legbuzgóbb olvasóinak, bármilyen nagy számban is legyenek azok. Már régóta akartam önnek valami emléket adni. Engedje meg tehát, uram, hogy elküldjem önnek egyik legnagyobb nemzeti művészünk négy rajzát, melyek az ön három testőrének legmegkapóbb jeleneteit ábrázolják. Most pedig búcsúzol, fogadja a rokon szemben kifejezését, mellyel ön iránt vagyok, Vilmos Orániai herceg, 1848. február 22-e, Hága.
Megvallom, hogy ez a levél, amely azon a napon kelt, amikor kitört a párizsi forradalom, és akkor kaptam ki észhez, amikor éppen azzal vádoltak, hogy a hercegek barátja vagyok, érezhető örömet okozott nekem. Mindebből az következett, hogy amikor a hercegnek követnie kellett atyát Hollandia trónján, föltámadt bennem a gondolat, hogy a koronázáson részt vegyek. 1849. május 9-én tehát elutaztam. Sándor fiamtól elbúcsúzva nagyszerű meglepetés várt rám a pályaudvaron. A várótermen áthaladva egyszerre éreztem, hogy valaki meghúzza a kabátom szárnyát, és barátságosan kérdezi.
Ugyan hova megy itt? Ó, de meglepet! Hát maga? Hollandiába?
Na hát,
én is.
Megnézni a koronázást?
Igen.
Na hát, én is. Magát meghitták?
Nem, de tudom, hogy a leendő király nagy tisztelője a művészetnek, meg akarom nézni, hogyan koronázzák meg.
Akkor együtt utazhatunk.
E nagyszerű meglepetést Biár okozta. Önök biztosan ismerik, Biáré az a szellemes ecset, amely a nemzeti gárda szemléje egy faluban, a tengeri öreg keresztelője, a megosztott tisztelet képeit festette. Ez a Biár lenyűgöző szellem, olyan utitárs, amin őt csak kívánni lehet. Egy kellemes éjszaka után reggel 8 óra tájban megérkeztünk. Brüsszelben minden teljesen nyugodt volt, és ha az ember nem hallott volna olyan sok rosszat mondani Franciaországról, el is felejthette volna, hogy az létezik. Furcsa, hogy ország ez a Belgium. A teljes monarchia. Olyan ország, amely megtartja a maga királyát, mert ez a király mindig kész távozni. Az igaz, hogy ez az első Lipót végtelenül szellemes ember. Minden forradalomnál, amely Franciaországban kitör, vagy minden lázadásnál, amely Brüsszelben felüti a fejét, ő kiszalad a balkonjára, kalapjához emeli a kezét, és jelt ad, hogy beszélni akar. Így esett ez odaérkezésünk napján is. Véletlenül.
Gyermekeim! Tudjátok, hogy akaratom ellenére tettek engem királyá? Nem óhajtottam az lenni, mielőtt lettem volna, és mióta vagyok, az a kívánságom, hogy ne legyek. Ha tehát ti is úgy gondoljátok, mint én, és ha beteltetek a királysággal, adjatok nekem egy órát. hiszen magam sem akarok más egy óra, s már kint is leszek a királyságból. A vasútépítést is azért mozdítottam elő. Tehát legyetek okosok, ne törjetek össze semmit, mert az haszontalan dolog lenne.
Hogy van? Éljen a király!
No, ha mi meghallgattuk a királyt, ő is hallgasson meg minket.
Úgy van, halljuk a népet.
Mi nem akarjuk, hogy távozzék, de annak szükségét érezzük, hogy kissé lármázzunk. Ez az egész. Most már megtettük, és meg vagyunk elégedve.
Éljen a király!
És ezután a legnagyobb megelégedéssel hagyták el egymást. A belga király után lefelé hajózva Seldén megcsodáltuk a dordrechti szélmalmokat, és a koronázás előestéjén megérkeztünk Hágába, ahol megpihentünk. Szerencsére én már régóta megbarátkoztam a legkülönösebb ágyakkal, így pompásan aludtam holland ágyamban is. Nem így állt a dolog Biárral, aki reggel 9-kor már a városban szerzett értesüléseivel állított be hozzám, miszerint a külön vonat 11 órakor indul Amsterdamba a koronázás színhelyére. De addig is pompásan szórakozhatunk, ugyanis talált egy múzeumot, ahol a Rembrandtoktól és a németalföldi művészet összes mesterműveitől eltekintve egy üvegszekrényben a tengeri nőknek több példányát őrzik. Ez a hír annyira meglepett, hogy mivel nem tudtam, eljövök-e még valaha Hágába, nem akarom elmulasztani az alkalmat, hogy lássak egy szirént, nyomban hozzáláttam az öltözködéshez, közben Biár igyekezett összeszedni a tárgyban szerzett ismereteit, amelyben természetesen csak irodalmi forrásokra támaszkodhatott.
Ha hinni lehet a 16., 17., sőt, még a 18. század szerzőinek is, a szirének egyáltalán nem ritkák. John Smith, angol kapitány, 1614-ben a nyugat-indiai Új-Angliában látott egy szirént. Kircher doktor megállapítja egy tudományos jelentésben, hogy a tritonok és szirének tenger alatti lakosságot alkotnak, kagylókból ballangokat építenek, amelyekben homokágyakat teregetnek ki, és ezeken nyugszanak, alszanak és szeretkeznek. Azután Abelinus János Fülöp írja az ő Európai Színházának első kötetében, hogy 1619-ben a dán király tanácsosai egy tengeri férfit láttak, amint a tengerben sétált, a fején egy kötek füvet vitt. Csalétket dobtak neki, beleharapott, és így felhúzták a hajóra. Alig volt a fedélzeten, elkezdett a legtisztább dán nyelven beszélni. A tengerészek nagyon elcsodálkoztak, de mikor az egyszerű szavakról áttért a fenyegetésekre, a csodálkozásuk félelemmé változott, siettek a tengeri embert visszadobni a vízbe, miközben mindenféleképpen bocsánatot kértek tőle.
Én a szirént akartam látni, ezért mindent elkövettem, hogy megszerezzem magamnak ezt az élvezetet. Gyors kocsit fogadtam, így 10 órakor már a Festői Múzeum idegenvezetőjével jártuk a szebbnél szebb termeket.
Most pedig elvezetem önöket a 449 számú szekrényhez. Ebben a szekrényben 3 természeti csoda látható. Egy faun, egy vámpír és egy szirén.
Nekem csak a szirénről beszéljen.
Kérem, ez a szirén nem tartozik a mesék világába. Erről a tudomány megállapította, hogy egy valódi, egy autentikus szirén. Aha. Bizonyíték erre a szekrényben elhelyezett felirat is, amint látni méltóztatnak.
A pillanat, a származásáról kérem, ha mondana valamit.
Amit látni méltóztatnak, itt egy elhelyezett felirat hivatkozik egy levélre, melyet egy bizonyos Dimá nevű úr, a Manára-sziget alkirályának orvosa írt. Ama levélben írja, hogy egy délután, amint a tenger partján sétált egy jezsuita páter társaságában, szaladva jött hozzájuk egy sereg halász, és hívták a pátert, hogy menjen a csónakukba csodát látni. Igen. Na hát, kérem, ebben a csónakban a levél szerint 16 ember alakú hal volt, 9 nő és 7 férfi. Az alkirály meg is vásárolta az egész zsákmányt a halászoktól, és elosztva ajándékul adta barátainak, ismerőseinek. Így jutott egy szirén a holland helytartónak is, aki ezt később elküldte a kormánynak. A kormány pedig a Hágai Múzeumnak adományozta. Ennek a múzeumnak, uram.
Köszönöm a fölvilágosítást, barátom. Ezek után nem kétséges, hogy a szirén igazi szirén volt.
Úgy látszik, hogy önt nagyon érdeklik az ilyenfajta adatok.
Nagyon, nagyon érdekelnek, és ha tudna még valami megbízható...
Nem éppen én, de meg tudnám mondani, hogy hol találhat.
Holna? Mondja gyorsan.
Monikendámban.
Mi az a Monikendám?
Az egy falu. Két mérföldnyire Amsterdamtól. A Zuider-tó egyik is öblének a végében.
És ott kapok további fölvilágosításokat a szirénekről?
Ó, de még mennyire, uram. Sőt, még a tengeri nőről is. Ami még érdekesebb, a férjét láthatja is.
A mindenség. A tengeri nő férhez ment?
Ez igen. Még gyermekei is voltak.
Gyermekei?
Ne, hát ez valóban érdekes.
Igaz, hogy a gyermekei tagadják a dolgot, de a férje majd mindent elmesél.
Beszél franciául a férje?
Minden nyelven, uram. Öreg tengeri medve
az. Igen, és hogy hívják?
Olifusz apó.
Olifusz apó, igen. És hol találhatom meg őt?
Talán Amsterdamban is van egy bárkája, melyel utasokat szállít Amsterdamból Monnikendámba, ahol a lánya Margit vezeti a tengeri öreg vendéglőt.
Aha, Tehát Olifusz apónak hívják.
Igen, uram.
Köszönöm, barátom. Íme így vezettek el emlékeim addig a pillanatig, amikor az én Olifusz apom nevével először találkoztam. Még egy pillantást vetettem az üvegszekrény felé, és már is vágtattunk a pályaudvarra. A különvonat 7 óra alatt Amsterdamban volt, és így május 11-ére egy nagy ünnepség kellős közepén találtuk magunkat. Háromszínű zászló boltíva alatt haladtunk, és én arra gondoltam, hogy 7 nappal ezelőtt Párizsban egy másik ünnepet láttam. Május 4-ének ünnepét, amelynek első látása, ez pontosan a folytatása volt. Ott is zászlók alatt vonult a népesség, és kiáltozott, csak ott azt kiáltották, le a királysággal, itt pedig azt, éljen a király! Mialatt ezen töprengtem, a menet eleje elhaladt, és a király elénk ért, vagy egy tucat tábornok és a udvartartás nagy méltóságai közepette. Ő maga lovon ült, és tengernagyi öltönyt viselt. Az arckifejezése kellemes volt és barátságos. Én meghajtottam magam, és ő felém fordulva külön üdvözölt szemével és kezével. Mivel nem hihettem, hogy az a kettős üdvözlés nekem szólt, hátrafordultam, hogy lássam, ki kapta ezt a királyi megtiszteltetést. A mögöttem álló alak megértette a mozdulatomat, és nagy tisztelettel megszólalt.
Nem, nem téved, uram. Ön az, akit a király üdvözölt.
Engem üdvözölt? Lehetetlen, hiszen nem is ismer.
Éppen ezért ismerte fel. Ő valamennyiünket személyesen ismer. Látott egy idegen alakot, és azt mondta magában, íme az én költő.
Jó, az más. Így már lehetséges.
Biztos vagyok benne, uram. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Jakobson vagyok.
Örvendek. Ne így, hogy ezt csak formaságból mondom. Valóban örülök, mert itt nem ismerek senkit, és nagyon szeretnék minél előbb Monikendámba jutni. De nem tudom, hogyan.
Ó, én szívesen elkalauzolom. Az ünnepi menet már úgyis elvonult.
Mikor megérkeztünk a kikötőbe, vezető útján hozzákezdtem Olifusz apó fölkereséséhez. A bárkáját hamar megtaláltuk, de a gazda nem volt sehol. Végre ráakadtak valami lebújban, és tudtára adták, hogy egy utas, aki Monikendámba készül, csak vele akar menni. Ez a megkülönböztetés hízelgett neki. Kész volt otthagyni a grogját, és széles mosoly ült már az arcán, amikor fölhajtom társaságában felén közeledett. Míg odaért, Biár lerajzolta őt, én pedig olyan kíváncsisággal bámultam, amely arányban állt a fontosságával. Amikor vezetőm szolgálatát hálám jeléül egy egész forinttal jutalmaztam, Olifusz apó jó érzékkel azonnal reagált.
Ön, uram, francia.
Honnan tudja?
Mert az embernek van személy, és amit láttam, az elegendő. Ott is alszik Monikendámban?
Igen.
Jó, akkor ajánlom a tengeri öregszállót.
Hát éppen oda akarok menni.
Azt a lányom Margit vezet.
Erről tudok.
Aha, ön tudta ezt? Na jó, most már tudom, hogy ön miért jött.
Tudja?
Tudom. Ön tudós, és azt akarja, hogy beszéljek.
És
Nehezére esik a beszéd, Olifusz apó, amikor az ember a beszélgetés kezdetét taffiával öntözi meg, a közepét rummal, és a végét arakkal.
Mi ismeri a fokozatokat?
De, hogy csak véletlenül mondtam ebben a sorrendben.
Na, de jól van, hát beszélek. De nem a gyerekek előtt, hol jöve?
Hol vannak azok a gyerekek?
Ha, mindjárt meglátja. Hé, Joakim! Hé! Tamás! Hé, Fülöp! Hé, Simon és Judás!
Olifusz apó, ezek a mutatványok abból a szép családból, amelyről nekem beszéltek?
Ugye? Hágában a múzeum van. Már látom, hogy valami jutalékot kell adnom a vén csirkefogónak ott. Na igen. Ez az én öt fiam.
És valamennyien ugyanattól az anyától?
Ugyanattól az anyától, igen. Hát erről az oldalról biztos a dolog. Ugyanezt nem merném mondani a másik oldalról.
De pszt, itt vannak a gyerekek előttük, egy szó sem.
Na gyerünk gyerekek a bárkához. Mutassuk meg ennek az úrnak, hogy egy 80 tonnás hajón is megállnánk a helyünket.
A sok bárka és hajó közül hamarosan kijutottunk, és föl lehetett húzni a vitorlát. A szél jó volt, gyorsan haladtunk előre. Fél óra alatt megkerültük a kis hegyfokot, amely elzárta előttünk a kilátást, és a Zuider-tó teljesen föltárult előttünk. Egy sziget mellett haladtunk el, amikor Olifusz megbökött az ujja hegyével.
Nézze meg jól ezeket a nagy nádakat ott.
Nézem.
Ott találtam őt.
Kit?
Psst. Na mit nézel, Joakim, nincs semmi baj.
Mondja, mi van a gyerekekkel, mintha nyugtalanok lennének, nem?
Nem szeretik, hogy arra mutogatok. Meg valami olyat várnak, amit jobb szeretnének, ha nem érkezne meg.
Mit várnak?
A szelet.
A szelet?
Igen, a déli szelet. Ha megjön ma este, valószínűleg örködni kell a gátakon. De annál jobb ez nekünk.
Miért jobb nekünk?
Nyugodtabban beszélgethetünk. Aha. Most tegyen úgy, mint a véletlenül történnék, és nézzem bal felé.
Igen, egy temetőt látok.
Ott van ő. Látja, a gyerekek is odafigyelnek.
Látom, sőt, azt is, hogy keresztet vetettek. Tehát katolikusok?
Ó, Istenem, ne is beszéljen róla. Kár ezért rájuk haragudni, nem az ő hibájuk, hanem az anyjuké.
Ó, hát az anyjuk mikor?
Azon a napon, amikor megtaláltam. Egy pillanatra magára hagytam. Ez alatt az idolat a plébános püff megkeresztelte. De most hagyjuk ezt. Nézze, ott áll a parton a lányom. Ha megérkeztünk, menjen előre és várjon a szobájába, míg a többiek a gátra mennek, én felmegyek önhöz és mindent elmesélek.
Beleegyezően intettem neki, mire ő huncut, hunyorítással válaszolt. Olifusz Margit kisasszony pompásan fogadott bennünket. Két ágyas szobát nyitott, és megkérdezte, hol akarunk étkezni. Az öreg ígéretére számítva mi a szobánk mellett döntöttünk. A desszertnél a lépcsőn súlyos, de egyúttal lopakodó léptek zaját hallottuk. Az ajtó megnyílt, és Olifusz apó belépett, neztelen nevetéssel.
Pszt, itt vagyunk.
És amint látjuk, jó társaság van.
Igen, azt mondtam magamban. Itt van két francia, menjünk mi négyen, hogy egyenlő erősek legyünk. Hoztam egy üveg tafiát, egy üveg rumot, egy üveg arakot, és éve itt vagyok.
Valóban, Olifusz apó, minél tovább hallgatom ön, annál inkább bámulatban.
Hát ez azért van, mert alapjában francia vagyok.
Hogy alapjában?
Igen. Az apám francia volt, és anyám dán. Ami azonban a gyerekeket illeti, azok igazi hollandusok. Ami nem történt volna meg, ha én felügyelhettem volna a nevelésükre. De én Indiában voltam.
De közbe csak hazajött.
Ebben tetszik tévedni. Én nem jöttem haza.
Akkor hát a felesége ment önt meglátogatni?